Recording in progress.
Köszönöm. Van kint ugye Slido, QR kód is a Slido-ra visz oda, hogyha azt beszkeneljétek, ott lehet bedobni kérdéseket, a végén majd megnézzük, vagy gondolatokat, ha nem akarjátok esetleg most itt majd megosztani közben. Egy kérdéssel kezdeném. Mi a legfontosabb feladata egy kereszténynek? Hirdetni az örömüzenetet? Igen. Oké. Okay. Oké. Okay. Sikerült úgy folytatnom a kérdést, hogy... Jó, oké. Okay. Igen. Egyéb? Krisztusért élni, igen. Építeni Isten országát. Oké. Okay. Tehát azt nem akarom mondani... Pardon? Jelzőtáblán. Oké. Okay. Nem azt mondom, hogy sikerült csőbe húznom titeket, de végül is valami olyasmi. Tehát, hogy ugye, ugye legelőször, jó, nyilván, tehát, hogy ezek mind fontos dolgok, és igazatok van ebben. Ugye Jézust is megkérdezték egyszer, hogy Mester, mi a legnagyobb parancsolat? És ezt most ugye Márk 12-ből felolvasom. Ugye ez több helyen is van. Ott azt mondja Jézus, hogy Márk 12:30. Akkor oda ment hozzá az egyik írástudó, aki hallotta a vitájukat, és tudta, hogy jól megfelelt nekik, mert Jézus meg a farizeusok, meg szaduceusok, és megkérdezte tőle, melyik az első az összes parancsolat közül. Jézus pedig azt felelte neki, ez az első, halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr, szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erőddel. Ez az első parancsolat. A második pedig ehhez hasonló, szeress fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Tehát ez jött most elém, mint téma, amikor Istent kérdeztem, hogy mégis mi az üzenete, amit szeretne most, hogy megnézzünk. A legelső dolog az életünkben, hogy szeressük Istent. Ez nyilván megnyilvánul ezekben a dolgokban, amiket mondtatok, jó? Tehát most értem én. De az első, hogy szeressük Istent. Ez azt is jelenti, hogy az Isten iránti szeretetünk kéne legyen a motivációs tényező, a motiváció azokban, amiket csinálunk. Amiket csinálunk ő érte. És itt van egy picim különbségtétel, és majdnem a úriember felvétel miatt csak úriembernek nevezem a hasonló színű pulcsiba. Az imádságban már ezt az igét fölhozta. Tehát nem Isten szeretete mi irántunk, hanem a mi szeretetünk Isten iránt. Ugye ez két külön dolog. Nem Istennek a szeretete mi irántunk kéne legyen motiváció, hanem a mi szeretetünk ő iránta. És ahogyan el is hangzott, 1 János 4-ből föl is olvasom azt az igét. 1 János 4:19. Azt írja János, hogy mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Tehát a mi szeretetünk csak egy válasz az ő szeretetére, mi irántunk. Ahogyan megértjük, és amennyire megértjük, hogy ő mennyire szeret minket, annyira születik meg a szívünkben a szeretető iránta. Az emberek sokféle motivációból tudnak helyes dolgokat is tenni. Tudtok nekem példákat mondani? Miért tesznek az emberek helyes dolgokat? Igen, tök jó. Nyugodt legyen a lelkiismeretük. Mások előtt jónak látszanak, igen. Igen, ne kerüljenek a társadalom mesdjére. Ne kapjanak büntetést, igen. Belső meggyőződésből. Ezek mind helyén valók. Neveltetésből, igen. Tehát, miért tehetnek az emberek helyes dolgot? Miért azt is felírtam, hogy pénzért, nem? Tehát, hogy most így... valaki fizet azért, hogy csináljak valamit, ami helyes, akkor az a munkám, akkor csinálom, nincs ezzel semmi gond. Vagy lehet, hogy a lelki pásztorét, lehet, hogy a szüleid miatt csinálod, vagy amit még fölírtam, hogy gondolkoztam ezen, igen, a saját lelkiismeretem megnyugtatása miatt. És ezek nem biztos, hogy baj. Tehát, hogy ezek mind-mind, na jó, nem mind-mind, de önmagukban nem biztos, hogy van ezzel gond, ezekkel a motivációs tényezőkkel. De a legvégső és a legmagasabb motivációs tényező számunkra arra, hogy azt tegyük, ami helyes, hogy szolgáljunk, hogy mi mindent csináljunk, az az, hogy mi szeretjük Istent. És mi azért szeretjük őt, mert megtapasztaltuk, megértettük, hogy ő szeret minket. Hogy is mondjam, volt már erről szó, és még lesz is szó. Tehát, hogy ezt szerintem ismételgetjük sokat, de ezt jó ismételgetni. Figyelj oda, vigyázzál az Istennel való kapcsolatodra. Vigyázzál az Istennel való kapcsolatodra. A kapcsolatok el tudnak hidegülni, hogyha az ember nem foglalkozik velük. Ez egy általános szabályszerűség, amit az ember úgy az életében megtapasztal. Igenis erőfeszítést igényel, hogy az ember kapcsolatokat fönntartson, melegen tartson. Például nekem az egyetemi évek alatt, én nem tudom már hány barátom volt, nagyon sok emberrel találkoztam rendszeresen, nagyon nem tudom milyen társasági életet éltem, és észrevettem, hogy kikerültem az egyetemről, már egy picit kevesebb, aztán még kevesebb, és alig maradt olyan, akivel aktívan fönnmaradt a kapcsolat. Emlékszem, hogy a szüleimre visszagondolva, így nem gyerekfejjel, mert akkor még nem próbáltam értelmezni, mi történik, de már egy kicsikét így, nem tudom, tinédzser, 15-16, így szembesültem azzal, hogy szüleimnek nincsenek barátai. Alig volt olyan ember, aki jött hozzánk látogatóba, kettő jött most így kb. Eszembe, aki így barát. Egyszer jött egy vadidegen ember hozzá édesapámat meglátogatni, és édesapám azt mondta, ó, hát itt van, amit te Laci, és hogy hát a Laci egy barát, soha az életed, itt vagyok, már nem tudom, már majdnem 20 éves voltam, nem is hallottam róla, ki ez az ember. Tehát nagyon-nagyon ritka dolog volt. Mert ez egy törvényszerűség, hogy az ember ugye elindul az élet, munka, családalapítás, akkor az embernek ugye az energiája már úgy be kell ossza, és nem tud annyira minden kapcsolattal foglalkozni. Ez egy életszerűség, vagy törvényszerűség, tehát az emberekkel való kapcsolatokra is oda kell figyelni, investálni kell beléjük. Oké, megint egy körkérdés, csak hogy legyen egy interakció. Egy barátságot hogyan lehet erősen tartani? Mit gondoltam? Őszintességgel, köszönöm. Ott a pont, igen. Pontos elszámolással, igen. Nem, ebben tényleg nagy bölcsesség van. Pardon? Ez alap, igen. Időt kell lefordítani, igen. Jóban, rosszban kitartani, így van. Ugye szokták mondani, hogy az a barát, aki látott téged a legrosszabb arcoddal, és így is kitart melletted. Igen. Na, hogyan lehet még barátságot erősen tartani? Oké. Ezek mind-mind olyan dolgok, amiket ti is megtapasztaltatok, megtanultatok az életben kapcsolatok kapcsán. Hogy mire figyeljen oda az ember, mit csináljon azért, hogy egy kapcsolat stabil, erős maradjon. Mondok egy másik példát, azt is megtanultam, igazából ezt már régen eldöntöttem, hogy ha munka miatt nekem utaznom kell külföldre, vagy bárhova, egy hét a max. Ha több, akkor azt mondom, hogy nem, vagy hazajövök hamarabb. Nem megyek tovább egy hétnél. Igazából annyira sem megyek, legtöbbször. Tehát ugye eleve vasárnaponként azért itt szoktam lenni. De ilyen a hétköznapokat oké, mit tudom én, vagy volt már vasárnap, elutazom, de akkor pénteken haza akarok jönni. Van, aki nem tudom, hosszú időre elutazik. Nem tudom, én azt tapasztalom, hogy hiányoznánk egymásnak, a családom, meg ilyen. És nem tudom, szeretem őket, szeretek velük lenni, nem akarok sokáig különleni tőlük, meg tudom, hogy ugye a kapcsolat, tehát a jelenlét, az idő, ezek mind-mind fontosak egy kapcsolat fenntartásában. És ugye itt, mint egy ilyen plusz gondolat, ugye beszélünk kapcsolatról, meg beszélünk szövetségről, ez a kettő nem ugyanaz, tehát hogyha mondjuk egy házasságot nézünk, ugye a házasság, van olyan, hogy egy házasságban a kapcsolat szenved, de a szövetség stabilan áll, és tehát jelen esetben Istennel való kapcsolatban is lehet, hogy te el vagy köteleződve ő mellette, lehet, hogy föl sem vetődik benned, hogy hátat fordíts neki, soha nem tagadnád meg, de mégis a vele való kapcsolat, nem tudom, éppen nem az egekben jár, éppen sínylődik. Ebben a helyzetben is tök jó, és nagyon helyes, hogyha az ember kitart a szövetségben. De figyelj oda a kapcsolatodra, ő vele. A kapcsolatodra. Úgyhogy még egyszer mondom, figyelj oda, ápold, gondozd a kapcsolatodat, a kapcsolataidat másokkal, elsősorban Istennel. Mert az az igazság, hogy az Isten iránti szeretetünk meg tud kopni. Meg tud kopni. És ez egy probléma. És most lapozok oda arra az igére, ami Isten szívemre helyezett, és ebből bontakozott ki az egész témakör. Jelenések 2:4. Az efézusi gyülekezet angyalának írt levél, amit Jézus ugye János apostolnak mond Patmos szigetén. Olvasom az elejétől jeleniseket. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki a jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Tudom a te dolgaidat, fáradozásodat, kitartásodat, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugnak találtad őket. Kitartó vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál el. De az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Emlékezz vissza azért, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, különben hamar eljövök ellened, és ha nem térsz meg, kimozdítom gyertyatartódat a helyéről. De az megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Tehát itt van ez sok-sok dicséret, hogy ó, ezt tök jól csináljátok, tök jó ez is, tök jó az is, de van egy panaszom ellened. De az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Az efézusi gyülekezetben ez történt meg, az Isten iránti szeretetük megkopott. És lehetne azt mondani, hogy pedig tök jól csinál mindent ez a gyülekezet. Jézusnak ez egy probléma. Jézus ezt felhánytorgatja. Ugyanis Jézus azt akarja, hogy egy élő, buzgó, szeretett kapcsolatban legyél ő vele. Tehát neki nem az a fontos, hogy mit tudsz szolgálni ő felé, nem az a fontos, hogy mennyi pénzt adakozol, nem az a fontos neki, hogy miben vagy engedelmes. Ő nem a szolgálatodat akarja, nem a pénzedet akarja, téged akar. Ő téged akar. És tudja, hogy ha a szíved az övé, akkor minden egyéb ezzel együtt jönni fog. Ő téged akar. És ezt úgy fogalmaztam meg, vagy úgy fogalmazott meg bennem, hogy a Jézussal való kapcsolatunk, vagy kapcsolatod, vagy kapcsolatom, az a tűz, ami minden mást megmozgat. Az a tűz te benned. Ez a kapcsolat. Ami lehet, hogy ilyen picike dolognak tűnik, az ember leül otthon, és imádkozik, előveszi az igét, megnézi, mi a mai napi ige, elolvassa. Nagyon apró dolognak tűnik. Jézusnak ez a fontos. a vele való kapcsolat. Nyilván csomó minden más is része ennek a kapcsolatnak, csak azt akarom mondani, hogy ilyen apróságok, amik tűnhetnek úgy, és volt a héten is, hogy nekem is napi ige, és akkor néztem, mit egy perc múlva indul a busz, nem tudom most elolvasni. Tehát megyek, tehát hogy most ez kimaradt. Apróságnak tűnik. De mégis ennek nagyon nagy jelentősége van. És mivel tűzről volt szó, ami mindent megmozgat, ezért kérném szépen, hogy egy képet kerestem ki egy illusztrációnak. Léptes kérlek. Ugye, ez egy gőzmozdony, ami hát egy elég, most nyilván olyat kellett volna kerestem, hogy nagyon sok kocsi van mögé fogva, de bizony ez egy jó erős gép, ha jól tudom, hatékonysága valami elképesztően alacsony, de hát ugye itt ez indította be az ipari forradalmat, már nem a gőzgép általában, és hogyha a következő képre talán mész, itt van, hogy néz ki belülről egy illusztráció. Na, ugye ott a víz, az a kék, ott vannak a csövek, azokon megy keresztül a forró levegő, ott megy ki ott fönt, és ugye mindegy, nem megyek bele, ott van ott az elején az a dugattyú, és ott a két izé, ahogy a gőz ide-oda megy. A gőz mozgatja a kereket, és hatalmas erőkifejtésre képes, de ez egész mi miatt megy? Mert ott potyognak bele a széndarabkák. Ott van az a tűz, ami ég, ami lángol, és ezt az egészet táplálja. És hogyha majd elképzeljük, hogy egy ember mekkora lehet ott, tehát láthatjuk az elég nagy ilyen tűztér, és ugye ott a szenes kocsi, de szerintem ez egy jó illusztráció a gőzmozdony, hogy nagyon nagy erőt tud kifejteni, és miért? Azért, mert van benne egy tűz, ami folyamatosan táplálva van. Folyamatosan. Az Istennel való kapcsolatod, a Jézussal való szeretett kapcsolatod, ez a tűz, amit ha táplálsz, akkor az mindent vinni, mindent fog tudni vinni és hordozni. Köszönöm szépen. Havazik, gyönyörű. Mi történt Efezusban? Mi történt ott? Ez egy érdekes kérdés. Egy picit gondolkozunk együtt ezen. Van nálunk munkahelyen egy... most egy kicsit szakmaizok, elnézést. Van egy folyamat. RCA-nak hívjuk, mint hogy root cause analysis, az gyökérok elemzés. Ez általában akkor szoktuk ezt a folyamatot elővenni. Neked esetleg ismerős? Na, neked? Nem. Hogyha akkora nagy baki csúszik be, akkora nagy baj történik, hogy ezt úgy szoktam megfogalmazni a kollégáknak, hogy inger küszöb feletti. Tehát amikor mondjuk a főnököm így fölhív, akkor így sejtem, hogy az inger küszöb feletti. És már ezt az ember egy idő után úgy orra van rá, hogy kiszagolja, hogy szerintem az inger küszöb feletti lesz, nem várom meg, amíg fölhív a főnököm. És ilyenkor azt szoktam mondani, hogy jó, egyébként ez mindenféle szabványokban is elvárás, hogy lefolytatjuk a gyökérok elemzést. Kicsit ez olyan, mint mikor a kisgyerekekkel beszélget az ember. Ugye van az a korszak, amikor azt mond neki, hogy edd meg, légy szíves, a leveset, kisfiam. De miért? Azért, mert nagyon fontos, és tele van vitaminokkal. De miért? Ugye van ez a érzés. Emlékszem, még iskolában is ezt mondta nekem egy középiskolában, a tanár azt mondta, hogy mit csinál az okos gyerek, megkérdezi, hogy miért, mi az a kérdés, mert föltesz, miért, mert érteni akarja. Tehát a gyökérok elemzés is próbál valami bakinak megkeresni a gyökérokát, hogy miből fakadt az egész. És akkor általában nem azért, mert hogy nem tudom, esett az eső. Mert az nem tudok mit csinálni, esett az eső. Ott a probléma az inkább az, hogy nem voltam fölkészülve arra, hogy esett az eső, mert nem foglalkoztam vele, nem tudom. Tehát általában emberi mulasztásra, vagy valami folyamati hiányosságra bukkanunk ilyen esetben. Viszont ezt azért csináljuk, hogy ez még egyszer többé elő ne forduljon. Ez a logika benne. Ez egy akkora baki, hogy ezt nem engedhetjük meg még egyszer, hogy előforduljon, ergo a gyökerét megkeressük. Miből fakadt ez? És akkor van ebbe, bocsánat, szakmai lesz, de ez egyébként tényleg érdekes téma. Ilyenkor az ember föltérképez egy esemény láncolatot, hogy ez történt, amiatt az történt, amiatt az történt, amiatt az, amiatt pedig kiborult a bili. Kollégáknak is ezt szoktam példaként felhozni, Apollo 13, hogyha fölmentek azt hiszem Wikipédián, ez le van írva elég jól, ugye Apollo 13 volt, ami majdnem végzetes kimenetelű űrhajó fellövés volt. És akkor a végén így le van írva, hogy ugye ilyenkor mindenféle bizottságot felállítanak, hogy kiderítsék, hogy mi ment félre, és akkor ott van, hogy nem tudom, valamilyen tesztelés során fölhevítettek egy tartályt, és az mit tudom, 30 fok helyett 800 fokra lett fölhevítve, de a mérő az csak 30 fokig mért, tehát nem látták, hogy 30 fok fölé megy, és nem tudom, valami ilyesmi volt. De ezt mind végig, hogy megkeresték azt a betet, tehát ilyen nagyon érdekes volt. De ez egy gyökérok elemzés, mert ilyen még egyszer nem fordulhat elő. Tehát nézzük meg, bocsánat, befejeztem a szakmaizást, de Efézusban mi történt? Mert ha megértjük, hogy mi történt, akkor elkerülhető, hogy ez újra előforduljon. És ezen gondolkoztam, hogy mert ha megnézzük az efézusi gyülekezetet, ők nagyon komolyan lángolt a szívük Istenért, úgy indult az ők kapcsolatuk Istennel. Tehát megvolt ez a ez a szeretet kapcsolat. Ugye első szeretetnek írja Jézus, tehát volt ott valami. Ott volt, nem az, hogy soha nem volt, már megvolt egyszer. És azt hiszem, hogy itt elmondhatjuk azt, hogy ha te még soha nem voltál ezen a helyen, nincs hova visszamenned, akkor menjél oda. Menjél oda. Honnan tudod, hogy voltál-e ott? Én azt gondolom, hogy tudod. Ha voltál, akkor tudod. Amikor Istennek a szeretetét megtapasztaltad, és belőled valóban ez a szeretet megfogalmazott ő iránta, ott volt benned, szeretted Istent. Szeretted Istent. Nekem ez volt az egyik kihívásom. Nem tudom, hogy ez magyar dolog, vagy csak én személyesen, de hogy én nagyon sok mindent tudtam Istenről, nagyon sok mindent, tehát ismertem az igét, sok mindent csináltam, de nem fedeztem föl ennek az egyszerűségét és nagyszerűségét, hogy egyszerűen valaki szereti Istent. Egyszerűen valaki szereti Istent. Aztán, mikor eljutottam helyre, akkor fedeztem fel, hogy ó, itt van valami, ami eddig nem volt meg az életemben. Hogyan, ugye? Hogy azt mondom, hogy menjünk oda. Hogyan menjünk oda? Ugyanaz, mint ahogy mindig elhangzik, és hangozon el most is. A Szent Szellem, római levélben írja Pál, a Szent Szellem kijelenti a mi szívünkben az Istennek a szeretetét. A Szent Szellemre van szükséged ahhoz, hogy ő Istennek a szeretetét, vagy hogy te megtapasztalod igazán Istennek a szeretetét. Kérdőt, imádkozzál érte, imádkozzál másokkal együtt ezért. Sokan úgy tapasztalják meg, hogy és ez van, amikor nem is válik el a Szent Szellem keresztségtől. Imádkoznak valakiért, hogy töltse be a Szent Szellem, és amikor betölti valakit a Szent Szellem, akkor nem ízé rikácsolás jön ki belőle, hanem nagy szeretet árad, és békesség árad ki a szívében. Nagy békesség. Volt olyan evangélista, aki így írta le, hogy folyékony szeretet. Az, amit tapasztal. Folyékony szeretet. Ez már valamilyen tapasztalásról ír. Erre van szükséged. Erre van szükséged. És ugye, ahol már voltál, oda könnyebb visszamenni. Nem is tudom, hogy melyik gyerekem mondta nekem múltkor, hogy egészen meglepődött azon, hogy én a múltkor, tehát a házunk előtt beültem az autóba, beültünk, és lementem Balatonalmádiba. Tehát levezettem, de GPS nélkül. Tehát, hogy nem volt navigáció, hanem egyszerűen csak mondtam, nem olyan bonyi, az csak az autópályáig kell, aztán az ember most megy az ember 500 kilométert egy széles úton, csak észreveszi, hogyha lejött róla. De igen, azért, mert sokszor voltam már ott, általában, amikor Balcsére megyünk, akkor az Almádit jelenti nekünk. És tudom, hogy kell oda menni, mert voltam ott. Úgyhogy könnyen vissza tudok menni oda. Értitek, miért mondom ezt? Hogyha voltunk azon a helyen, ahol megtapasztaltuk Isten szeretetét, és mondjuk nem csak egyszer voltunk, vagy igazából ha egyszer voltunk, már akkor is vissza tudunk menni, de minél többször, annál könnyebb visszamenni oda. Tehát, hogyha voltál már ott, akkor járj vissza oda, vagy térj vissza oda. Az, hogy hogyan, arra mindjárt visszatérünk mindjárt. Ha megnézzük az Efézusi gyülekezetet, ugye azt olvassuk, hogy összegyűjtöttek ilyen könyveket, és elégették. És ott fel is lapozom, az Apcsia 19-ben van ez a rész. Abcsel 19:19. Itt van. Sokan pedig azok közül, akik varázslással foglalkoztak, könyveiket összehordták, és mindenki szeme láttára elégették. És összeszemlálták azoknak árát, és 50 000 ezüstpénzre értékelték. Ez az 50 000 ezüstpénz, után olvastam. Szerintetek ez mennyi lehet mai, mondjuk forintban? Milyen értéket jelent? Tippeljetek. Hm? 100 millió. Először van-e, aki többet ajánl? Igen? 1 milliárd, nagyon jó. Oké. Okay. Először? 2 milliárd, igen? Most az Isten. Oké. Az úriember ott hátul 1 milliárdot mondott. Van akinek? Valaki még? Nem. Nagyon jó volt a tipp. 1 és 3 milliárd forint közötti értékről beszélünk. Ugyanis ez az ezüstpénz, ez a drachma, ami egy napi bére egy munkásnak. És akkor ezt ugye átszámítva, ilyen 1 és 3 milliárd forint közötti érték jön ki. Tehát pusztán azért, mert megtértek. 1 és 3 milliárd forint közötti összeget. Pus! Tehát ez jelent valamit. Ott valami történt bennük. Értékesebb volt 1 milliárd, 2 milliárd, 3 milliárd forintnál Isten. Tehát ezek az emberek megtértek. Ezek az emberek szerették Istent. És ugye beszéltünk, nem tudom, hogy melyik vasárnap, de dicsőítésről, ugye ott volt a Mária, illetve az a bűnös asszony, aki megkente Jézust, ugye a drága nárduskenettel, ami nem ekkora összegről szól, de az is egy nagy összeg volt. Ugye a dicsőítés, ez dicsőítés volt. A dicsőítés az kívülről nézve pazarlónak tűnhet. Az igazi dicsőítés. Hát ez milyen dicsőítés volt. És ha megnézzük az efézusi gyülekezetet, és mondjuk elolvassuk az efézusi levelet, azért kiderül néhány dolog róluk. Tehát ott kőkemény szellemi küzdelem volt abban a gyülekezetben. Ugye Efézus volt, ott volt ez az Artemis templom, vagy micsoda, ahova mindenhonnan jártak. Az erről beszélt Pál apostol, hogy ez egy szellemi hatalmasság volt. És ebbe a gyülekezetbe, vagy ebbe a városba virágzott ez a gyülekezet. Tehát ott nagyon komoly küzdelmek voltak. És én azt gondolom, hogy valószínűleg ez a küzdelem, ez felőrölte őket. Valószínűleg ez a küzdelem nekik, vagy ebbe belefáradtak. Maradva az Abcsel 19-nél, olvasunk, itt van egy, hogy az ötvösök lázongása. Itt olvasunk egy Demeter nevű ezüst. Hol van? 23. Hát, felolvasom. Abban az időben pedig nem kis háborúság támadt az Úr útja miatt, mert egy Demeter nevű ötvös, aki ezüstből Artemis templomokat készített, nem csekély nyerességet biztosított a mesterembereknek. Ezeket összegyűjtötte a hasonló foglalkozásúakkal együtt, és azt mondta nekik, férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van a mi jólétünk. És látjátok és halljátok, hogy ez a Pál nem csak Efezusnak, hanem majdnem egész Ázsiának sok népét áltatta és megtévesztette, mivel hogy azt mondja, hogy nem istenek azok, amelyeket kézzel csinálnak. De nem csak az a veszély fenyeget bennünket, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem hogy a nagy istenasszonynak, Artemisnek a templomát is semmibe veszik majd, és oda lesz az ő nagysága, pedig őt egész Ázsia és az egész földkerekség tiszteli. Nem olvasom tovább, mert ilyen lázongás lesz, aztán a városnak az előjárói elé vonul egy tömeg, és kis ilyen lázadást csinálnak. Illetve a 2 Timus, ugye Timóteus volt Efézusnak az első püspöke. Úgyhogy az 1 Timóteus, 2 Timóteus, hogyha ezeket megnézzük, akkor szintén valahol az efézusi gyülekezetre reflektál az, amit ott ír Pál. És a 2 Timóteus 4-ben olvasunk, hát föllapozom, nézzük meg, 2 Timóteus 4:14, azt írja Pál, az ércműves Sándor, érdekes Sándor, itt Alexandernek hívta máshol, de jó, az ugyanaz, az ércműves Sándor sok bajt szerzett nekem, fizessen meg neki az Úr a cselekedetei szerint. Ugye Pál apostolnak valószínűleg a fájdalom küszöbe azért magasan lehetett úgy elnézve, hogy mi ment keresztül, de hogyha azt írja erről a Sándorról vagy Alexanderről, hogy sok bajt okozott nekem, valószínűleg az elég durva lehetett. És ugye ezért írja Pál az Efézusi levélbe, Efézus 6.12, föllapozom, hogy pontosan idézzem, Efézus 6.12. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak. És ugye ezért mondja, ezért vegyétek fel az Istennek a fegyverzetét. Ez a gyülekezet folyamatos küzdelemben volt. És ha megnézzük, ugye itt Demeternek a még ötvösök lázadása, eléggé úgy tűnt, hogy pénzről szól a dolog. Tehát nyilván adtak neki egy szép köntöst, hogy hú, hát aggódnak az Artemisnek a tiszteletére, azért pénzről volt szó. Általában a pénzről van szó, akkor az emberek azért is szoktak arra mozdulni. De ez csak a látszat. Mert a pénz mögött itt igenis volt egy szellemi hatalmasság, itt volt valamilyen szellemi dolog, ami miatt ez egy komoly küzdelem volt. És ebben a gyülekezet úgy gondolom, hogy megfáradt. Ha emlékeztek az Ézsaiás könyvéből, a 40. fejezet, szoktuk csomószor idézni, Ézsaiás 40-nek az eleje, vagy nem az eleje, bocsánat, a 30-as verset olvasom, Ézsaiás 43. Ézsaiás 40, abból a 30-as vers. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Azt mondja az ige. És ez így van. Mindenki érint ez a dolog. Mindenki megfárad. Mindenki. Ha valaki úgy tűnik, hogy ő friss, fit, még a legkülönbek is, az ifjak, azok is meg fognak lankadni. És amikor megfárad az ember, akkor egy kicsikét másra koncentrál rá. Hogyha már belefásul valamibe, belefárad valamibe, akkor már ilyenkor az embernek a mi van a szem előtt, az egy picikét arrébb vándorol. A gyülekezet, és ezt írja Jézus, ugye, vagy írja Jézus, János írta, de Jézus mondta a Jelenések könyve 2-ben. Tök jó, erősen álltak abba, hogy védték a hitet, az igének az igazságait, a szellemi küzdelemben tök erősen megálltak. De ezt a tüzet, ezt elvesztették. Elvesztették ezt a tüzet. És már nem csak a Jézussal való szeretett kapcsolat volt az, ami a fókuszban volt náluk. Egy pici spekuláció van mindenben, de én azt gondolom, hogy ez nekem így összeáll ez a kép. Ugye, hogyha folytatjuk az Ézsaiás könyvébe, mi van odaírva azután, hogy elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De, akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ott van a de. Ott van a de. Vissza lehet menni. Vissza lehet menni. Menjünk vissza. Menjünk vissza, hogy ez arról szól, hogy Isten szeret engem. Én meg szeretem Istent. Van egy dal, amit nem is tudom, hogy szoktunk-e játszani egyébként a dicséesteken. Angliában énekeltük. Azt hiszem, igazából ez az szövege. I love the king and the king loves me. Én szeretem a királyt, és a király szeret engem. Nem bonyi. Ez jó teológia. Ez jó teológia. Nincs elbonyolítva. És ugye, hogyha tűzről beszélünk, a tűz ugye felgerjeszthető. A tűz felgerjeszthető. Pál apostol is azt írja Timóteusnak, 2 Timóteushoz visszalapozok, 2 Timóteus 1.6. 2 Timóteus 1.6. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezem rád tétele által van benned. Mert nem a félénkség lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Itt most ugyan a kegyelmi ajándékról van szó, de ez is mutatja, hogy föl tudjuk gerjeszteni a szívünkben Istennek a dolgait. Ugye a tűz, ha nincs fa, egy idő után kialszik. Van-e itt valaki, aki ért a tűzhöz? Volt cserkész, vagy ilyesmi? Ott az úriember ott bologat, igen. Voltál cserkész? Ja, nem voltál? Ja, de nyilván attól még lehet, igen. Hogyha mondjuk tábortüzet kell rakni, akkor hogyan kell egy jó tüzet csinálni? El tudja valaki ezt mondani? Kell hozzá fa? Gyújtós? Igen, de papírt mondtál? Gyújtós, oké. Okay. Gyufa, igen, tehát, hogy így. Igen. Miért? Aha. És hőmérséklet. Jó, igen, ez a szakszerű válasz, köszönöm. Igen. Például nátrium-magnézium azt is lehet egy ilyen nagy tömböt oda be. Igen, jó, éghető anyag. Igen, köszönöm. Én pocsék voltam ebbe. Valószínűleg még most is pocsék vagyok, de most már, tehát mi pár éve, amikor kitört a háború, és akkor így az volt, hogy na, akkor most a gázellátás hogy lesz, akkor ugye mindenki azt nézte, hogy mi lesz a másodlagos a dolog, amivel tud fűteni otthon. Mondom, én próbálok inkább olyat, ami nem függ a közművektől, úgyhogy beszereztünk egy cserépkályát otthonra, de ilyen mobil vaslábakon álló cserépkálya, ami igazából, hát nem azt mondom, hogy ilyen semmire nem jó, de nem egy hatalmas valami, azért mégis tök jó meleget csinál ott azon a szinten, ahol van. És hát ugye jött a Koma, aki leszállította, aki készítette, és akkor elmondta, hogy ezt úgy kell csinálni, használni, és akkor így mondtam, meg se próbálom megérteni, egyszerűen csak gyorsan leírtam mindent, amit mond, hogy ki kell nyitni ott alul, hogy sok levegőt kapja, jó, gyorsan föl kell melegíteni, aztán lezárni, és akkor hagyni, tehát oké. Okay. Aztán most így visszanézve, igen, igaza van, tényleg ezt kell csinálni, de azért mégis minden embernek gyakorlata van, hogy hogyan működik ez. Szóval bele kellett tanulnom, hogy hogyan működik egy cserépkályha, de igen, ahogy mondtátok, nincsen benne fa, akkor az a cserépkályha sokat nem fog csinálni, tehát hogy nem rakok bele fát. Tehát fát kell tenni a tűzre, és van az, amikor, nem tudom, ott a végéstér, és akkor ott van, és akkor egy kicsikét a tűz így csendesebb lesz, és akkor az ember fogja az piszkavasat, kicsit megmozgatja őket, és akkor így föllángol. És akkor jobban ég, mert itt több oxigén kap az a rész, ahol több a fa, vagy nem tudom. Tehát van, hogy az embernek meg kell ott kutyulni a dolgokat, és akkor jobban fog égni. Ezt mind azért mondom, hogy a tüzet lehet gerjeszteni. És ha az ember ért hozzá, akkor könnyebb neki. Én nem azt mondom, hogy hülye voltam hozzá, de én voltam cserkész, és azon túl, hogy a fa éghetőt. Én még azt se tudtam egyébként, hogy nem azért fűt egy cserépkályha, mert hogy jó nagy tűz ég benne, hanem azért, mert hogy átmelegedett. És a tűz nem is kell égjen benne, csak ontja a meleget. Mert amíg ég a nagy tűz, addig nem melegszik a cserépkályha, hanem megy kifele, fölfele a meleg belőle. Tehát, hogy ezt mind meg kellett tanulnom. A tüzet föl lehet gerjeszteni. A tüzet föl lehet gerjeszteni. Ezt mondja Jézus is a gyülekezetnek, gerjesszétek föl. Ezt mondja Pál apostol Timóteusnak, gerjeszt föl. És mindig is, amikor Istenről van szó, kapcsolatról van szó. Amikor Isten és te, mindig kapcsolat. Ez a fontos, az ővel való kapcsolatod. Nézzük meg, hogy mit mond Jézus a gyülekezetnek. Jelenések 2. Azt mondja, hogy nem, ez nem az. Tehát, de az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Tehát lássuk meg, nem azt mondja Jézus, hogy elhagyódott. Te elhagytad. Azt mondja Jézus a gyülekezetnek, hogy ezt te csináltad, ti csináltátok. Ezt ti vagytok. És bocsánat, akkor. Tehát nem akarok mutogatni. De a, meg különben is akkor mutogatok Efézus felé. Ez most nekik írodott. De nyilván mi is tanulni akarunk ebből. Ezt ők csinálták, tehát nem csak úgy megtörtént. Nem csak úgy megtörtént. Lehet, hogy nem aktívan csinálták, lehet, hogy valamire nem figyeltek, és így történt meg, de ők tették. És ugye ez egy igazság az igének, amire jó emlékeztetni magunkat, hogy Isten a érzéseinkért és az iránta való szeretetünkért felelősnek tart minket. Mondok egy példát. Először megkerem, és aztán mondom, hogy hol. Remélem, hogy jól emlékszem. Öt Mózes 28-ból a 47-es vers, ugye a törvényből. Olvasom inkább a 45-ös verstől, hogy kerekebb lesz. És ezek az átkok mindre átszállnak, üldöznek téged, és beteljesednek rajtad, míg csak el nem pusztulsz, mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek a szavára, hogy megtartottad volna parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket megparancsolt neked, és rajtad és utódaidon lesznek intő jelül és csoda gyanánt mindörökké. Mivel, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel, amikor mindenben bűvelkedtél. Tehát Isten azt mondja, hogy ha nem szolgáljuk örömmel őt, tehát nem az, hogy nem mindegy, hogy tehát munkahelyen is. Nem mindegy, hogy most én mosolyogva csinálom munkámat, vagy sem. Tehát egy lényeg az, hogy megcsinálom. Nem, Isten azt mondja, hogy örömmel. Örömmel szolgáld. Nyilván nem kérhetne, Isten nem kér soha olyat tőlünk, amit nem tudunk megcsinálni. Tehát, hogyha Isten kér valamit, akkor az a helyes hogy ó, akkor én ezt meg tudom csinálni. Akkor az a kérdés, hogy hogyan? Tehát igenis tudom örömmel őt szolgálni. Vagy hogyha megnézzük, ugyanez az elv, Júdás levele, föllapozom ugye az egy fejezetből, az egész 21-es verset olvasom, azt mondja, hogy na jó, 20-astól, hogy egész mondat legyen. Ti pedig, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Úrunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Tehát ez megint ki csinálja? Én csinálom. Én tartom meg magam Isten szeretetében. Azt mondja Jézus, hogy ezt a gyülekezet csinálta, ezt ők csinálták. Aztán mit mond még itt Jézus? Azt mondja, hogy emlékezz vissza azért, honnan estél ki. Tehát kiesni, honnan esik ki az ember? Tehát mondjuk valami magasabb helyről kiesik, tehát mondjuk nem tudom, az erkélyről kiesik valaki, és leesik a vagy mondjuk egy fiók a fészekből kiesik, ilyeneket, ilyen kontextusra tudom ezt értelmezni. Tehát ebből pusztán, ebből az egy szóból, vagy szó kapcsolatból láthatjuk azt, hogy egyszerűen csak szeretni Istent, ez magasabban van, mint szolgálni őt. Mint kiállni az igazságai mellett, beleállni szellemi küzdelmeket, egyszerűen szeretni őt. Hogy ez mit jelent, hogy mi a magasabb, ezt most nem fejtem ki, nem is ez a lényeg. De Jézus így fogalmaz, kiestél valami magasabb helyről. És hogyan, na jó, hogyan javítsuk ezt meg? Mit mond Jézus a gyülekezetnek? Meg kell térni, igen, az egyik. De még mielőtt azt mondja, hogy térjél meg, azelőtt még mond egy olyat, hogy emlékezz vissza. Emlékezz vissza azért, honnan estél ki. Most már pörgetni próbálom, hogy nem fogom föllapozni a különböző igehelyeket, de amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy szálljunk hajóba, menjünk át a túlsó partra, és ugye azelőtt volt a csodálatos megszaporítása halnak és kenyérnek, és a tanítványok azt mondják, hogy nem hoztunk kenyeret, elfelejtettük. 5000 ember kenyérrel megvendégelt, és Jézus, és utána egyből ott ülnek a hajóba, és éhen fogunk halni, hát nem hoztunk kenyeret. Tehát így nem kötik össze a pöttyöket. Egyszer nem. És mit mond nekik Jézus, hogy szemetek van, de nem láttok. Fületek van, és nem hallottok, és nem emlékeztek. És ugye itt azt mondja Jézus, hogy ez azért van, mert kemény volt a szívük. A kemény szív az, ami az emlékezést nehézé teszi. A kemény szív egy nagyon-nagyon rossz dolog, ami ami ellen tennünk kell. Mert nem fogunk tudni emlékezni, és ezt kell tegyük, emlékezzünk vissza. Emlékezzünk vissza. Most a héten is előfordult, hogy én nem tudom, valamelyik gyerekem keresett valamit, talán pont egy Rubik kockát valamelyik azért. És odajöttek hozzám, én gépen csináltam, hogy fogalmam sincs, hogy mit csináltak, hogy hova rakta a Rubik kockát, vagy hol van a Rubik kocka. Mit tudom én, hol van, hát ők játszottak vele valahol. De megtanultam, hogy mi az a kérdés, amit föl kell tenni olyankor, amikor az ember keres valamit. Mi az a kérdés? Pardon? Hol láttad utoljára? Igen, az is jó, de végsősorban hol láttad utoljára, és az esetek nagy részében ott lesz valahol. Ha ebből indulunk ki, számodra hol volt az a hely, amikor utoljára Istenhez érzéseket kötöttél? Hol volt ez a hely? Mit csináltál utoljára, amikor Istennek a szeretetét megtapasztaltad és érezted? Ezek olyan kérdések, amiket jó föltenni magadnak. Milyen szokás volt akkor, amit próbáltál kialakítani? Milyen zenét hallgattál? Milyen rendezvényen vettél részt? Egyetlen helyileg hol voltál? Ezek mind-mind fontos kérdések, amiket az embernek jó végig gondol, jó visszaemlékezni erre. Emlékezz vissza, és ha valamit megfogalmazódik benned, legyen ez a cél, amerre tartasz újra, mint ahogyan említettük a GPS-t, írd be oda, hogy én ide megyek, és kövesd a navigációt. Indulj el arra, menj abba az irányba, emlékezz vissza, indulj el arra. Azt mondja, igen, köszönöm szépen, térj meg. Emlékezz vissza azért, honnan estél ki, és térj meg. Ugye a megtérés az a gondolkodásmódnak a megváltoztatása. Ezt most már nem tudom, amíg kérdés, mert akkor semmi idő nem marad a végén imádságra. De hogyan változtatja meg az ember a gondolkodását? Tehát, hogy azért ez nem egy egyszerű valami. Tehát, hogy na, én most akkor megváltozok. Tehát az végső soron egy döntés, de azért nem egy egyszerű dolog az embernek magát megváltoztatnia. Amit nekem eszembe jut, ugye, hogy az ember gondolkodása jellemzően értékek mentén működik. Értékek mentén gondolkozunk. Mit tartunk értékesnek, mit tartunk fontosnak. És talán azt könnyebb fölismerni, hogy kialakítani, hogy én most ezt fontosabbnak fogom tartani tudatosan, azt pedig kevésbé fogom fontosnak tartani tudatosan. És hogyha ezt megteszem, akkor már a gondolkodásom is alakulni fog, változni fog. És aztán utána döntéseket fogok hozni, cselekszem dolgokat, és ezek hatással vannak egymásra. Az, hogy az ember változtatni tudjon magán, múltkori tréningen megkérdeztem egyébként a munkahelyen konkrétan ezt, hogy ha van egy szokás, ami meg akarok változtatni, hogyan változtatom meg? Mert nem triviális, ha ezt tudná, akkor az ember akkor sok problémával nem kéne együtt élnie. És mondott, igazából nem emlékszem arra pontosan, mit mondott, de egy dolog eszem megmaradt, azt mondja, hogy föl kell ismerni a pillanatot, hogy én most azt csinálom, amit nem akarok csinálni. Tehát, hogy föl kell ismerni ezt a pillanatot. Ez egy ilyen érdekes izé volt, hogy ember, tehát, hogy ops, most valami nem jó. Fölismertem. Mert az ember nem ismeri föl, csak csinálja. De ha fölismerem, hogy most ez nem az, akkor már tud alkalmazkodni. De első fölismerés. És akkor utána az ember ugye újra és újra el fogja rontani, de újra és újra igazít rajta, és egy idő után már könnyebb lesz. Alakíts ki szokásokat, a jó szokásokat tedd könnyűvé, a rossz szokásokat tedd nehézzé, nem bonyolult. És mit mond Jézus? Azt mondja, hogy és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Tehát, ezt tudom, erről volt szó múlt héten, cselekedetek a hitet tökéletessé teszik. Fontosak a cselekedetek. És ugye az előző úgy írja, az előbbi cselekedeteket, angolban úgy fogom azt, hogy first work, tehát az első cselekedeteket, amit eleinte csináltál. Térj vissza azokhoz. Ne csak vágyjál rá, tedd is meg. A hit cselekedetek nélkül halott. Szerintem itt fejezném be. Van semmi. Oké. Szuper. Csináljuk azt. Én mondok egy rövid imádságot, aztán pedig utána menjünk kettes-hármas csoportokra, jó? És imádkozunk úgy. Nem tudom, hogy Zoomon oké? Okay. Gergő is, meg Lilla is. Gergő, Lilla, az oké, okay, hogy ti imádkoztok? Haló?
Nekem igen.
Oké, okay. Lilla, neked is?
Tessék.
Az oké, okay, hogy Gergővel imádkozol a Zoomon? És akkor mi
is? Igen.
Oké, okay, szuper.
Igen.
Jó, a végén majd ilyen dél körül megpróbálom még belépni, hogyha még itt van valaki, akkor pár szót váltsunk veletek. Egyébként pedig akkor mondok egy gyors imádságot. Istenünk, köszönjük szépen neked az, hogy te szeretsz minket, és valóban a mi szeretetünk te irántad, az csak egy válasz a te megtapasztalására, megértésére. És imádkozom azokért, akik tudnak ehhez kapcsolódni, mert meg vannak fáradva, mert felülrölt őket valami. Imádkozom azért, hogy felfrissülést kapjanak tőled, felfrissülést éljenek át benned. Imádkozom, Szent Szellem, azért, hogy a lelkük felüdüljön benned. És ahogyan az igében is írod, hogy mint a sasok szárnyra kapjanak. Imádkozom, Uram, ezért. Amen. Amen. Jó. Zenét azt berakod, hogy akkor köszi.
Ki tudtok rakni a lilához megint? Köszi. Thank you.
Ez így fogjuk a működésre.